Folytatjuk a kettes számrendszert itt a Rádiókafén. Vendégünk továbbra is Kapitány Iván, operatőr, rendező, forgatókönyvíró.
Melyik sorrendet szereted? Hogy mondjuk
nekem
mostanában?
Nekem teljesen filmkészítő vagyok, vagy sorozatkészítő. Vagy...
Köszi, Léci, ez tök jól így meg lehet.
De nagyon jól mondtad ezt, hogy sorozatkészítő. Bocs, Dori, hogy beleszólok, mert hát ugye erről beszéltünk az elmúlt 20 percben, és ez egy nagyon izgalmas műfaj. Hosszú-hosszú évtizedekig, ahogy említettük is, megvetett műfaj volt, vagy egy kicsit olyan kis ujjeltartósan kezelte a szakma, hogy te fogalmaztál, de ma meg már nem így van. Nagyon szeretik az emberek, te ennek az egésznek az egyik nagy öregje vagy, bocsánat, hogy leöregezlek, hát, ez természetesen nem az életkorodra vonatkozik, hanem a tapasztalatodra, és ezért is izgalmas, hogy most kiszedhetjük belőled ezeket az információkat, és azért volt egy ilyen mini sorozatfilm történet az elmúlt blogban, és szerintem folytassuk is, mert hogy engem nagyon érdekel, hogy mitől jó egy sorozat szerinted. De amikor neki kezdesz valaminek, miben kötsz kompromisszumot, miben semmiképpen, ahhoz, hogy az egy olyan minőségű dolog legyen, amilyet te vagy ti szeretnétek a csapatoddal.
Hát sajnos kompromisszumot mindig kell kötni, mert egyszer van a François Truffaut-nak egy filmje, Amerikai éjszaka, a Day for Night, az az eredeti angol címe, de mondjuk egy francia film volt, amiben a filmkészítésről csinált egy fantasztikusan jó, ma is érvényes filmet, és ő mondja azt, hogy amielőtt nem kezdődik el a film, akkor még minden tökéletes benne. És az ember aztán, hogy elkezdi forgatni a filmet, akkor már csak azért küzd, hogy befejezze egyáltalán.
Igen, egy túlélés az egész.
Hát egy ponton túl igen. Hát ugye egyszer csak ugye egy teljesen más formát ölt az egész készítés. Tényleg, amikor írjuk a sorozatot, akkor még bármi lehet, bármilyen lehet. Még egész fantasztikus dolgok vannak az ember fejében. Aztán, amikor elkészül a forgatókönyv, akkor kiderül, hogy ez jóval hosszabb, mint ami kéne, jóval több szereplő, mint amit még akár a véglegesnek nem mondható, de már azért körülbelül behatárolható büdzséből egyáltalán kijöhet, sokkal több helyszín van benne, stb. És akkor elkezd az ember ezt egy kicsit a megvalósíthatóság irányába elvinni. És ez nem csak itthon van így. Tehát én beszélgettem külföldi nagy produkciókban dolgozó kollégákkal.
Ahol pénz van.
Ahol mi azt gondoljuk, hogy pénz van, és azt mondanánk, hogy mi azzal a pénzzel egész elképesztő dolgokat tudnánk csinálni, de ők a saját léptékükön belül pont ugyanígy küzdenek ezzel. Tehát nekik pont ugyanannyira nagy dolog, hogy nem tud még 3 helikoptert hívni, csak 2. Tehát, hogy én ezt tudom, hogy mi azt mondjuk, hogy na, szegény, de az a léptéken belül a probléma pont ugyanolyan erő.
Én visszaugranék egy kicsit még oda, hogy mitől jó egy sorozat. Mert azért ez nagyon sokáig úgy volt, hogy a néző legyintett, ez magyar film, ez magyar sorozat, jó, akkor nem akarom látni. Szóval azért a mainstreamet fogyasztó néző, azért lássuk be, ezt mondta, és nagyon sokszor a forgatókönyvem bukott el. Nektek is volt olyan kezdeményezésetek jó sok évvel ezelőtt, és nem tudom, hogy ez tart-e még, hogy ti képeztek a stúdiótok számára, vagy a saját munkáitok számára forgatókönyvírókat. Voltak ilyen gyors talpalóknak
nevezhető nem volt annyira gyors talpalók, de hát igen éves, próbáltunk.
Vagy ez nem gyors?
Az nem olyan gyorsan, főleg, hogyha valaki intenzíven tölti, meg azért ez egyszerre tűnik nagyon bonyolultnak, meg egyszerre nagyon...
Forgatókönyvírás?
Igen, egyszerre
de
nagyon
de baromira látszik, tehát kilóg a lóláb, amikor rossz. Mert hát úgy nem beszél az ember, olyat nem mond az ember.
Persze, és életszerűtlenek a párbeszédek.
Életszerűtlen, stb. Tehát ennek a tudománya azért ez nem olyan egyszerű, nem?
Hát nem, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy mi is ezt maradéktalanul tudjuk csinálni. Próbálunk, nagyon sokan dolgozunk egy forgatókönyvön, és nagyon sok lépcső van addig, amíg azt úgy döntünk, hogy na, ez mehet gyártásba, és még akkor is nagyon sokszor van úgy, hogy már a forgatáson azt mondjuk, hogy jó, tényleg így nem mond ezt így, vagy a színész szól, hogy ezt nem lehetne másképp, és aztán amikor leforgattuk, még akkor is nagyon sokszor érzem úgy, hogy lehet, hogy ezt valahogy vágjuk át, vagy ezt vegyük fel még egyszer, vagy nem tudom, történje valami, mert ez így nagyon hamis.
De miért az AI-jal most, ha meg tudjátok csinálni?
Nem
más mond alá, és akkor száj, és
nem,
tudod
nem,
máshogy
nem, mozogni. De nem, hogy mondjam, nem használunk AI-t ilyenekhez. Úgyhogy, nem, ez egy nagyon fontos dolog egyébként, mert...
De az íráshoz se?
Íráshoz se.
Egyébként az AI az csak annyit tud, amennyit az ember megtanít neki, tehát azt szokták mondani, hogy nem attól kell félni, hogy az AI veszi el a munkádat, hanem egy olyan ember, aki ért hozzá, hogy hogyan promptolja, hogyan...
Hát még az elején állunk ennek
szerintem. Igen, ennek még, igen, meg azt gondolom...
Jókat lehet írni a magyarul is már.
Én megmondom őszintén, nem próbáltam ki. Lehet, hogy azért, mert hogy félek azt, hogy amilyen lusta vagyok, aztán rátestálom, így van, és akkor majd azt fogja mondani. Egyelőre még azt gondolom, hogy nekünk jobb ötleteink
kellenek
vannak.
Kellenek az emberek.
Igen.
Na de hogy végül is ezt így meg tudod fogalmazni, hogy mi az a kis finom határ, ahol egy forgatókönyvíró szuper jót csinál és elszáll, vagy megbicsaklik?
Hát ennek egy ilyen általános szabálya nincsen. Uh-huh. Azt gondolom, hogy adott forgatókönyv esetében tudom azt mondani, hogy ez most ott van, tehát mi a mi munkáink esetében, ami nekem tetszik, vagy én igaznak tartom. Én nem is mernék egy ilyen...
Te ezt mással is? Vagy te átnézed és azt mondod?
Én vagyok az utolsó szűrő. Tehát ezért ez egy elég nagy számú csapat csinálja, már az elejétől kezdve az ötletelésnél. Én irányítom alapvetően a dolgokat, tehát én határozom meg, hogy az elején mondjuk ebben a szezonban körülbelül merre felé kéne haladni ennek a sorozatnak, kikre koncentráljunk, kik azok a karakterek, akikkel kéne történni, kb. Ilyen meg ilyen dolgok, és akkor van egy kis csapat, aki összeül, és akkor elkezd mindenféle ötleteket mondani, amikor én rázom a fejemet ilyen mélabúsan, hogy ez se jó, az se jó, ez se jó, az se jó.
Ennyire bízol az ízlésedben?
Igen.
Ez jó.
Hát igen, de nem tudok másban bízni, mert ebben nem lehet egy, itt nem tudom azt mondani, hogy fú, ilyen gyorsan kell futni, és ha nem futottunk olyan gyorsan, ebben nincsenek ilyen konkrét dolgok. Ez tényleg csak arra tudok hagyatkozni, hogy én mit tartok jónak. Uh-huh. És ha én nem tartom jónak, akkor nagyon nehéz vele. Hát mit csináljuk? Ha én nem bízom benne, akkor nagyon nehéz mögé állni, és azt rendesen megcsinálni, és mindig ott lesz bennem az, hogy ez nekem ez igazándiból nem tetszett. Amik olyanok, és mondjuk csak igazándiból csak producálom, tehát lebonyolítjuk a dolgokat, mert valakinek lehetőséget adunk, hogy megvalósítson valamit, ott ez egy teljesen másik történet, ott hátralépek ezekben. Van véleményem, amit el is mondok ezeknél a dolgoknál, de alapvetően nem próbálom mindenáron keresztül vinni az én ízlésemet a dologban. De ahol kreatívan is nagyon mélyen benne vagyok, ott mindenképpen az annak kell lennie a végén, amit én gondolok.
És a kis gyermekeid közül, már úgy értem a munkáidra, értem most, és nem a fiaidra, melyik az, ami maradéktalanul úgy sikerült, ahogy a te ízlésed, a te elképzelésed, az eddigiek, mert hát nyilván még a nagymű mindig az ember előtt áll, ugye, a legeslegnagyobb, de az eddigiek közül mire vagy a legbüszkébb?
A más dolog, hogy úgy sikerült-e valami, vagy büszke vagyok-e rájuk. Igen, mert egyik se sikerült úgy, hogy maradéktalanul elégedett legyek bármelyikkel, mert mindegyik betalálok hibát, problémát, mindegyiket tudtam volna még jobban csinálni, de azért van úgy, hogy azt a Jane Fonda mondta, azt hiszem, egy sorozatban, és ezt meg kellett fogadni, hogy van néha, amikor az elég jó, az jó. Uh-huh. Tehát, hogy van egy határ, amikor a tökéletesség de törekvés befektetett energia az egyszerűen nem éri meg. Mert nem változik meg olyan szinten is akkorát az a dolog, hogy érdemes legyen mindenkit az őrületbe kergetni a perfekcionizmussal, és akkor azt kell tudni mondani. Attól az még jó lesz, csak az ember érzi benne, hogy még lehetett volna valamit csinálni vele. Én azt gondolom, hogy minden általunk nagyon nagyra tartott alkotásnál így vannak azzal az alkotói, hogy ők látják benne azokat a hibákat és problémákat a sajátjukban, amikről mi azt gondoljuk, hogy tökéletesek vagy baromi jól sikerültek. A film ráadásul olyan, meg a sorozat készítés, az egész fikciós műfaj, amit csak abba lehet hagyni, de nem lehet befejezni. Tehát egyszer csak jön a határidő, le kell adnom viszontlátásra, vinni kell, mert be fogják mutatni, és már nem lehet vele mit csinálni, de mindig lehetne valamit rajta csinálni, és akkor megnézem egy régebbi dolgot, akkor mindig ugyanott szoktam cöccögni, ahol akkor is cöccögtem, amikor abba hagytuk. Én nekem bízni kell a saját ízlésemben és értékítéletemben. Egyelőre azt kell, hogy mondjam, hogy ez még viszonylag jól működött mostanáig.
Akkor nem tudsz egyet mondani, ami a legjobban elszállt eddig a sorozataid közül?
Hát a falu. Hát,
igen?
Hát a mi kis falunk? Hát a mi kis falunk az egy olyan szerintem popkulturális dolog lett mára, aminél, amivel nem lehet. Tehát az utóbbi a rendszerváltás utáni fikciós műfajban, a heti sorozatban nincs hozzáfoghatóan sikeres sorozat. Mind a mai napig fantasztikus nézettséggel és nézőszámmal működik, hála jó Istennek, le is kopogom, hogy ez még így működjön továbbra is, mert nagyon jó csinálni, egy fantasztikus csapat készíti, mind a kreatív oldalról, mind a stábban, és egyszerűen tulajdonképpen az egyik legjobb szórakozás.
Pont ezt akartam, erre akartam pontosan rákérdezni, hogy ezt akartam kiemelni, hogy az én tapasztalatom az, hogy amikor én valamit csináltam, és valamiben részt vettem, és annak valamilyen sikere lett, annak mindig az állt a hátterébe, hogy mindenki nagyon jól érezte abban magát, amit csinált. És,
igen, a filmkészítésnél én ismerek olyan produkciókat, hogy mindenki baromi jól érezte magát, és őrületes bukta volt, és az ellenkezőjét is, amikor
igen, tulajdonképpen megítélték egymást. Igen, de szerintem
hosszú távon ez nem működik. Igen, egy ilyen hosszú dologban nem lehet. Tehát ezt nem lehetne úgy csinálni most már lassan 10. éve, hogy nem szeretik egymást benne az emberek, és ki is lugozódnak azok szépen lassan, akik valahogy nem valók oda. Tehát, hogy azokat ki is ejti magából a sorozat, meg én szerintem egyáltalán ezt a típusú munkát ezt nem lehet úgy csinálni, hogy ezt ilyen reggel 8-tól 4-ig, és aztán mindegy, hogy addig mit csinálok, de utána úgy is mehetek majd haza. Nem, ez nekem például olyan szórakozás, amit hogyha valószínűleg nem ezt csinálnám, akkor biztos ezt csinálnám a garázsban otthon délutánonként.
Szerinted mindenki, aki ebben részt vesz, most a színészekre gondolok, mert ugye őket látjuk, nekik, mindenkinek van humorérzéke?
Nem, de nem is kell, hogy legyen.
Nem, ezt azért kérdezem, mert én ezt anélkül nem tudom elképzelni. Hogy valaki megformál, ezek nagyon szélsőséges karakterek, és nyilván ez is szerintem a sikere az nem csak maguk az alapszituációk, meg az alapkarakterek, hanem hogy kik játsszák el ezeket a szerepeket.
Ez a legfontosabb.
Ez a legfontosabb.
A forgatókönyv mellett.
Igen.
Ez a két dolog. Tehát amikor ha van egy jó kreatív anyagot sikerült létrehozni, és jól sikerült kiválasztani a szereplőket, akkor a munka dandárját már elvégezte az ember. Tehát az akkor már nagyon pici, amit hozzá kell tenni.
És valahogy akárhányszor nézem, és nézem ezeket a nagyszerű színészeket, egyszer nem tudom elképzelni, hogy ezt humorérzék nélkül végig lehetne csinálni.
Nyilván mindegyiknek van humorérzéke, de alapvetően nem lenne elegendő lenne, hogy jó színészek legyenek. Az egy plusz ajándék, és természetesen sokat segít magában a túlélésben, meg a munkában az, hogy ehhez pozitívan és jó humorérzékkel tudnak hozzáállni az emberek, mert azért vannak emberpróbáló pillanatok. Tehát azért van olyan, amikor szakadó eső után minusz 10 fokba kell felvenni egy nyári jelenetet, mert úgy sikerült az egyeztetés, és úgy jött az össze, hogy novemberben van az a jelenet, amikor egyébként egy szápendelyben kell. Hát a Szabó Győző egyszer novemberben mezítláb alsónadrágba így kellett, hogy végiggyalogoljon ott a falun. Egy kifejezetten hideg őszi napon.
Nagyon igyekezett mindenki, hogy ezt gyorsan felvegyétek.
Hát igyekszünk, de hát azért akkor is van ennek egy saját tempója, de Győző hősiesen viselte, csak azt kérte, hogy utána egy közeli szaunába hagyjon be, hogy amikor végeztünk, akkor kiengedjen.
És ha már a mi kis falunkról beszélünk, akkor azért azt is említsük meg, hogy ez ugye nem egy eredeti ötlet,
nem.
Hanem ez egy szlovák.
Ennek egy szlovák sorozatnak volt a licensze az elején. Az első évben tulajdonképpen kis változtatásokkal még a szlovák eredetit magyarítottuk, de az a magyarítás, meg az egész felvételnek a stílusa, meg a megvalósítása, az azt hozta magával, hogy kiderült, hogy a második szezonban még bizonyos forgatókönyvi ötleteket fel tudtunk használni, de a harmadik szezontól végképp teljesen saját kútfőből kellett folytatni.
Saját életre kelt a igen. Falu.
Egyébként meg is szokta néha kapni, ezt most nagyon óvatosan kérdezem, de annyira kíváncsi vagyok a véleményedre, vagy a választodra, hogy nagyon sok a vidéki sztereotíp karakteráblázolás, ami pont ez a baj, hogy sztereotipizál egy csomó olyan embert, aki csak elképzelünk a nagyvárosból, hogy így nézhet ki vidéken, de közben pedig hát általában sokkal árnyaltabb, sokszínűbb, összetettebb ott is minden ember. Szóval ezzel a kritikával mit szoktál kezdeni?
Hát először is azt szoktam ajánlani, hogy valaki, aki úgy gondolja, hogy mi nagyon tipizálunk, akkor mi a pozitív irányban tipizáljuk ezeket a szereplőket. aki úgy gondolja, hogy nem az menjen le innen a nagyvárosból a kritikájával, és nézzen meg egy ilyen falut, hogy ott tényleg hogy élnek az emberek. Mi egy mézes kalácsvilágot varázsolunk a mi kis falunkban erről a világról, ahol egyébként, ha belegondol, az ember nagyon szívesen élne.
És tehát rosszabbak a viszonyok, mint amit ti ábrázoltok. Ez téged el szokott keseríteni, amikor, mert ezek szerint nagyon sokat vagy egyébként ilyen helyen.
Igen, elkeserít, mert azt gondolom, hogy nagyon sok lehetőség van ezekben a vidéki falvakban, és gyönyörűek például a Pilisszentlélek is, ahol forgatjuk ezt, és hát nagyon nehéz helyzetben vannak, azt látom nagyon sok szempontból. De a másik része az, hogy ezek a tipizálással, hát a sorozatok kénytelenek tipizálni, meg ezek a fikciós munkák, hiszen mi nem egy dokumentumfilmet forgatunk, nagyon árnyaltan bemutatva egy valóságos szereplő, valóságos kálváriát, amit szórakoztatni szeretnénk. Néha azért szoktam ezeken kicsit, hát hogy mondjam, nevetgélni, amikor számon kérik rajtunk ezeket a dolgokat, amikor a rántott húson számon kérik, hogy miért nem Somlói Galuska. Azt kell számon kérni a rántott húson, hogy mint rántott hús jó-e. Megfelele egy jó rántott hús követelményének, hogy nem, miért nem Somlói Galuskát csináltunk, innentől kezdve nem tudok ezzel mit kezdeni. Ez egy szórakoztató sorozat akar lenni, ahol szeretnénk, ha a nézők szeretnék a szereplőket, ha együtt tudnának vele menni. Ez egyelőre úgy néz ki, hogy 10 év óta sikerül, és szerintem, aki azt gondolja, hogy mi negatív színbe, vagy nagyon tipizálva mutatunk be valamit, az tényleg menjen el, nézzem meg egy ilyen vidéki falut, nézzem meg reggel 6-kor, hogy mi történik egy ilyen faluba, és hogy működnek az emberek, és akkor azt fogja mondani, hogy ez még sincs így, ahogy ő gondolja. Ráadásul ugye én egy fővárosi fiú vagyok, de mindenki, aki írja, az vidéki nálunk. Tehát, hogy akik elkezdték ezt a sorozatot, és mai napig viszik, azok mind-mind vidékiek, a vidéki élet különböző helyeiről érkeztek, vidéki kisvárosból, vidéki nagyvárosból, faluból, nem tudom, mindenféle nagyközségekből, tehát, hogy nagyon sokféle dolgot ismerünk, és ők nagyon sokféle tapasztalattal rendelkeznek erről az életformáról, úgyhogy szakértői is annak, amit csinálunk.
Még csak egy utolsó kérdés ide, hogy ha azt mondod, és ezzel egyébként nézőként is kénytelen vagyok egyetérteni, hogy a sorozatoknak muszáj tipizálni, tehát egyszerűen a dráma vezetéshez muszáj, hogy valamilyen típusú emberek valamilyen konfliktusba keveredjenek, de hogy azért ez a mostani világ, ez ilyen Me Too világ, woke világ, érzékeny világ, tehát hogy azért biztos vannak olyan témák, amiket egy sorozat sem vehetne ma már elő. Ezzel nektek van dolgotok?
Hát ami mi nem veszünk elő, az a napi politika. Nagyon sok mindent előveszünk, tehát mi foglalkozunk, de nem program szinte, hogy jaj, most akkor ezzel foglalkozunk, hanem amikor egy téma igényli, akkor bizonyos kérdéskört mi is körbejárunk, de csak ha a történet hozza magával, tehát nem szeretnénk beleerőltetni semmit, nem mondjuk azt, hogy jó, de divatos most mondjuk a homoszexualitás, akkor csókolozzon egymással két szántóvető a réten, mert nem erről szól a dolog, hanem hogyha valamiért egy olyan történet kerekedik ki, amiben ez valamiért lényeges volna, akkor foglalkozunk vele. A politikát meg azért nem szeretnénk belevinni, mert egyfelől nagyobb megosztja az embereket már a bóvó, tehát mi azt szeretnénk, ha a sorozataink mindenkihez szólnának, másodszorban nagyon aktuálissá teszik. És lehet, hogy az a politikai vicc, vagy az az utalás, ami ma érthető mondjuk az emberek számára, az fél év múlva már nem lesz érthető. Amit ma beleírunk, és amikor adásba kerül, már nem is biztos, hogy jól működik. Kettő, hogy korszerűtlenné teszi 2-3 év múlva azt a sorozatot, és ismétlik a legelső részeket is, nem lehetne ilyen élvezetes, hogyha olyan utalások lennének, mondjuk, amik 10 évvel korábbra érvényesek lennének.
Meg valahogy nekem, és most csak nézőként mondom, hogy minden olyan aktualizálás, akár színházban, vagy akár tévéműsorban egy kicsit nekem mindig olcsóvá teszi azt a produktumot.
Igen, másodszorban pedig én azt gondolom, például tévésorozat esetében nem érdemes egy kabarétréfa szintjére vinni a dolgot. És én egy színházi előadásnál sem nagyon szeretem, amikor egyszer csak kiszólnak nekem Shakespeare-ből valami nagyon mai. Én csak magam nevében akarok nyilatkozni, én nem szeretem. És a falut sem szeretnénk, de tulajdonképpen minden sorozatunkban arra törekszünk, hogy ezt mellőzzük, hiszen ami sokkal érdekesebb ennél, az tulajdonképpen az emberek viselkedése, ami szinte soha nem változik. Egyetemes. Mindig tipikus. Uh-huh. A problémák, az egymáshoz való viszonyok, az árulásaik, és szerintem ez sokkal érdekesebb, mint az, hogy most valami éppen aktuálisan botrányba keveredő politikusról mondjuk egy oda utaló viccet, mert annak megvan a maga helye a kabaré. Abban kell egy olyan műsort csinálni, egy aktuális show-t, egy Saturday Night Live-ot, ami hetenként modell érvényes ilyen dolgokat erről a világról, de szerintem egy ilyen fikciós sorozatnak ez nem dolga.
Egyébként szeretem a színházban az ilyen utalásokat, ha nem is viccből, kiszólásokat, mert egyébként azért a színház az itt és most művészete szemben azzal, amit filmre vesztek, és ez nagyon érdekes volt, hogy azt mondtad, hogy lehet, hogy 2-3 év múlva nem lesz érthető valami. A sorozatokat nem szánja az ember több évtizeddel előre, vagy nem is hiszel abban, hogy ezek még akár 20-40 év múlva is érvényesek tudnak lenni majd?
Nagyon szerencsés egy film, hogyha ilyen hosszú időt öregedés nélkül elvisel. Azért nézzél meg egy régebbi munkát, tévés dolgot, bármit. Nagyon kevés van, ami különösebb ilyen, hogy mondjam, kis kedves mosoly, mint amikor az ember ránéz a gyerekére, aki hamisan énekel, de hát neki így is tetszik. Tehát, hogy annélkül tudsz megnézni, hogy ne lenne benned az, hogy hát igen, akkor így csináltunk, de hát ez az ma már ezért inkább kordokumentum, mint műalkotás, ebből nagyon kevés van. Hát én bízom benne, hogy ez tud így működni, de erre nem lehet törekedni. Én mondtam, szórakoztatni akarunk csinálni olyan dolgokat, amik a nézőket odaszögezik a tévé elé, és hogy ez majd később 10-15-20 év múlva is úgy tud működni, hogy szórakoztatni fogja azokat a generációkat, akkor nagyon boldog leszek, de ezt nem lehet. Mint ez olyan célkitűzés volna, mint hogy akkor most csinálunk egy Oscar-díjas filmet.
De csak így szabad hozzá.
Nem, szerintem nem. Egy jó filmet kell. Legyen egy történetem, amit el akarok mesélni.
De nem,
legyen
mondjuk,
valami.
Kilövünk egy kapszulát a világűrbe, és nem tudom, rá van írva, hogy kapitány Iván, akkor abban mi legyen? Nincs olyan, amit úgy szánnál, hogy na ez, amit én szeretnék a világról mondani, az ebben benne van.
Én nekem nincsenek ilyen érvényes gondolataim. Én
biztos van, csak ezzel nem akarod.
Kommersz ízlésű, kommersz sorozat készítő vagyok, aki szeretem azt, hogyha megnézik a cuccokat, amiket csinálok, és hogyha abban vannak mélyebb dolgok, amit az emberek, azok, akik erre fogékonyak, felfedeznek, akkor nagyon örülök, de engem az se zavar, hogyha valaki csak a tortadobálást látja, és azt találja szórakoztatónak. Megpróbálunk egyébként sok rétegből összerakott tortát csinálni mindenkinek, amiben ilyen-olyan dolgok vannak, és mindenki próbálja meg leszűrni azt, ami neki tetszik. Én azt gondolom, hogy egy picit a mi sorozataink sikere, főleg az, hogy ismételhetőek nagyon sokszor, az pontosan abban van, hogy a nézők nagyon sok új dolgot fedeznek fel az ismétlések alatt, mert nagyon sok mindent teszünk bele. És van, ami primér nézéskor nem mindegyiket fogja az ember természetesen, de egy második, harmadik vetítéskor már olyan apróságokat is meglát, amiket érdekesnek talál. De mondom, az ilyen egyetemes közlési vágy az nincs bennem, hogy egy ilyen nagy, maradandó, mindenki számára érvényes.
De volt valaha? Majd ezt elmondod a zene után.
Hogy milyen közlési vágy. És bocsánat, mi az, amit nem mondtál még el, és ilyen elegánsan akkor bekonferáljuk a híreket itt a kettes szemrendszerrel. A Rádiókafén Kapitány Iván sorozatkészítő a vendégünk, továbbra is maradjatok velünk.